Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének első előadásán. A Minden Tudás Egyeteme Szeged előadássorozat 5 fél éve után a Szabad Egyetem Szeged első fél éve is bizonyította, hogy a Szegedi Tudományegyetemen művelt tudományterületek érdekes bemutatása sokakat vonz a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termébe. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg pénteken este 6 órától, illetve vasárnap este 7:30-tól. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Most felkérem Rácz Béla professzor urat, az egyetem általános és stratégiai rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem második szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves tévénézők! Valóban a 7. szemesztert nyitjuk meg ebből az előadás sorozatból. Ez azt jelenti, hogy idáig 75-80 előadás hangzott el ezen a helyen. Ezek az előadások azzal jellemezhetőek, hogy soha nem hangzott el kétszer ugyanaz az előadás. Egy előadó már többször is előfordult, de ugyanaz az előadás még kétszer nem fordult elő. Az eredeti céloknak megfelelően mennek ezek az események. Az eredeti cél az volt, hogy lássák, mennyire érdekes és színes a világ, és hogy mennyi mindenhez értenek az egyetem oktatói, akik hát itt dolgoznak, és itt tartanak előadásokat önöknek. Én kívánok önöknek tartalmas időtöltést, és sok-sok érdekes előadást. Köszönöm.
Mai előadónk Kiss Tamás, 1996 óta szegedi polgár és egyetemi tanár. Külső pályázóként ebben az évben bízták meg a szervetlen és analitikai kémiai tanszék vezetésével. 1978-ban végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen vegyész szakon. 1994-ben szerezte meg a kémiai tudomány doktora címet, majd 1995-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Tudományos munkája a biokoordinációs kémia terén indult. A biológiai fontosságú kismolekulák létfontosságú fémionokkal való kölcsönhatását vizsgálta, ami az évek folyamán egyre inkább a bioszervetlen kémia irányába fejlődött, azaz e kölcsönhatásoknak a biológiai rendszerekben való lejátszódásának vizsgálatába ment át. Tudományos mentorának elsősorban Nagy Pál István tekinti, akivel jó 2 évtizedet töltött együtt Debrecenben, majd némi kihagyással találkozott újra Szegeden. Itt fiatal, az újra nyitott munkatársakkal széleskörű nemzetközi kooperációban folytathatta, és folytatja ma is ennek a kutatások előterében álló területnek a művelését. A bioszervetlen kémia, mint határtudomány kutatása mellett, annak oktatását is szívügyének tekinti. Körös Endre úttörő munkásságát követően a 80-as évek elején az országban másodikként indították el a tárgy egyetemi oktatását, amit most már csaknem 25 éve kollégáival együtt Szegeden is folytat. A múlt évben jelent meg a Bevezetés a bioszervetlen kémiába című könyvük. A bioszervetlen kémia egyik részterületének a fémtartalmú vegyületek gyógyászati alkalmazásának különösen elkötelezett hirdetője. Több ismeretterjesztő munkája jelent meg ezen a területen a Magyar Kémiai Folyóiratban, a kémia tanításában, és számtalan előadást tartott a Szegedi Kémiai Előadói Napoktól, az ELTE Bolyai Klubján át a Sárospataki Középiskolai Kémiai Napokig. A mai előadás is e sorban jelent az előadó számára megtisztelő lehetőséget, és remélhetőleg a hallgatóságnak érdekes új ismereteket. Felkérem Kiss Tamás professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóim, kedves tévénézők, ahogy hallottam, hogy köszöntenem kell őket is, és köszöntöm őket is. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, hiszen egyetemi tanárnak egyfajta exhibicionizmus az, hogyha a saját munkájáról beszélhet, és különösen örömmel beszél az, arról a munkájáról, munkaterületéről, amiről valóban különös kedvel beszél, mert azzal foglalkozik. Ez az egyik ilyen terület a fényvegyületeknek a gyógyászati alkalmazása is, amely úgy érzem, hogy kissé méltatlanul szorul ma a háttérbe, akkor, amikor sokkal nagyobb elismerést, sokkal nagyobb lehetőséget rejt a fényvegyületeknek az alkalmazása a gyógyászatban, mint ahogy az manapság megfigyelhető. Még ma is a szerves vegyületek adják a gyógyászati vegyületeknek, tehát a gyógyszereknek a nagy részét. Nem érdemtelenül, nem azt mondom én ezzel, de úgy érzem, hogy nagyobb figyelmet érdemelhetne a fényvegyületeknek a gyógyászati alkalmazása is, a lehetőségeiknél fogva. A bioszervetlen kémia fejlődése, ahogy előbb is a bemutatóban hallottuk, a fémvegyületeknek, fémioloknak az élő rendszerekben való vizsgálatával foglalkozik, ennek a határtudománynak a fejlődése nyitott jelentős lehetőséget, utat egy új területnek, egy ismételten egy új határtudománynak, az orvosi vagy gyógyászati szervetlen kémiának, ami foglalkozik tulajdonképpen ezzel a területtel, a fémvegyületeknek, fémionoknak a gyógyászati alkalmazási lehetőségeivel. Mire terjed ki? Ez az ábra mutatná ennek a lehetőségeit. Egyrésztről a létfontosságú elemeknek és ásványi kiegészítőkben való alkalmazási területe, amelyet sokat találkozhatunk, ha bemegyünk egy gyógyszertárba, és találunk nagyon sok ajánlott fényvegyületet tartalmazó készítményt, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberi szervezet a napi szükséglet nyomelem mennyiségéhez hozzájuthasson. Ilyen elemek lehetnek például a vas, cink, réz, amelyek a szervezetben működő fémtartalmú enzimeknek a működéséhez szükségesek, de olyan elemek is, amelyek csak az utóbbi évtizedekben váltak ismerté, mint létfontosságú elemek, mint a szelén. Foglalkozik ez az orvosi gyógyászati szervetlen kémia fémvegyületeknek a terápiás alkalmazásával. Ma már nem csak a szakemberek körében, hanem talán mindenki körében is, a hallgatóság és a nézők körében is ismert az, hogy olyan vegyület, mint a lítium vegyületek, a lítium karbonát a mániás depressziónak a gyógyításában elterjedten alkalmazott, és jó hatásokkal, jó eredményességgel alkalmazott, és hát azt is tudjuk, eléggé az általános intelligencia körébe tartozik, olyan nagy művészeink, mint József Attila, vagy Latinovics Zoltán ebben a betegségben szenvedett. Hasonlóképpen ismert az, hogy a platina vegyületek nagyon elterjedten alkalmazottak a rákbetegségnek a kezelésében, gyógyításában. Nagyon nagy számú platina vegyület alkalmazott ma, és nagyon nagy számban nagyon sok ember köszönheti életét tulajdonképpen ezen platina vegyületek alkalmazásának. Vagy arany vegyületek a reumatikus gyulladásoknak a kezelésében. Arany vegyületet már sok ezer évvel ezelőtt középkorban, sőt a rómaiak alkalmaztak aranyvegyületeket a reumás gyulladásoknak a kezelésében. Arany szólt, tehát finom eloszlású aranyat ittak, és gondolták attól, hogy ez gyógyítja a betegségüket. A mai ismereteink alapján nagyon kis hatásfokú gyógyítást eredményezett az, de maga a tudat, hogy meggyógyulnak, nagyon jól tudjuk azt, hogy ez a pszichés tudat, hogy meg fogok gyógyulni, ez a gyógyulásnak az 50%-át jelenti, másrészt pedig az a tudat, hogy én megengedhetem magamnak, hogy egy arany oldatot igyak, ez megint csak sikerrel alkalmazott volt a régi rómaiak idejében is a gyógyuláshoz. Bizmut vegyületeket alkalmazhatnak a gyomorsav kezelésében, a fekélybetegség kezelésében. Erről is lesz szó röviden a mai alkalommal. A diagnosztikában széles körben alkalmaznak fémvegyületeket. Például a röntgen diagnosztikában megint csak ismertek lesznek, röviden említést teszünk, vagy a korszerűbb diagnosztikai módszerekben, az NMR diagnosztikában. Rádióaktív izotópokat alkalmaznak ma gyógyításban, akár diagnosztikai céllal, akár terápiás céllal. Ha elmegyünk egy klinikára, vagy egy kórházba, láthatjuk kiírva, hogy nukleáris medicina osztály. Hát ez az az osztály tulajdonképpen, amelyik ezzel foglalkozik, ezeknek a radioaktív izotópoknak a gyógyításban való alkalmazhatós alkalmazásával. enzim-inhibitoroknak, mint gyógyászati szereknek az alkalmazása szintén ezen területnek a kutatásába, alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik. Enzimeinknek egy jelentős része fémtartalmú enzim, amelyeknek a működését fém vegyületekkel, de nem csak a fémtartalmú enzimeket, hanem általában enzimeket fémtartalmú vegyületekkel befolyásolni, inhibálni, aktiválni, moderálni tudunk, jelentős alkalmazási területet jelenthet. Egyes esetekben a fém háztartás megbomlik, a hiányról már beszéltem, a fém fölösleg is előfordulhat azonban, amely fém fölösnek az eltávolítása megint csak ezen területnek a lehetőséget jelenti, a kelát terápia az, amely e területtel foglalkozik. Az előbb azt mondtam, hogy kicsit elégedetlen vagyok azzal, amit a fémvegyületeknek ma a gyógyászati alkalmazása van. Ez a következő ábra nem ezt mutatja, úgy első ránézésre, mert ez a periódus rendszer, amelyikben a gyógyszertárakban kapható fémvegyületeket is tartalmazza, bizony elég gazdagnak tűnik. Nagyon sok, ugye az elemeknek, a periódus rendszer elemeinek a nagy része az fém, és bizony elég sok fém vegyületet láthatunk itt, amely ma a gyógyszertárban vagy klinikai forgalomban található fémvegyületet jelent, amit a klinikai, illetőleg mindennapi gyógyászati alkalmazásban vesz részt, ami nehézséget jelent, új fémvegyületeknek a gyógyászatba való bevonása, ami persze nem minden esetben alaptalan. Na nézzük egy kicsit mélyebben, sorban azokat a területeket, amelyeket említettem, illetve azokból néhány dolgot. Nagyon jelentős, és mindenki által valószínűleg ismert, hallott, a platina vegyületeknek a rákterápiában, tehát mint rákellenes szereknek az alkalmazása. Véletlen felfedezés, mint olyan sok esetben a nagy felfedezések véletlennek köszönhetők, vezetett a platina vegyületeknek a rák, tehát a sejtosztódás gátló hatásának a felfedezéséhez. Nem olyan túlságosan régen, hogy 1965-ben, tehát 40 évvel ezelőtt a felfedezéséhez, és viszonylag rövid idő múlva, 68-ban már gyógyszerként került forgalomba, klinikai alkalmazásba, a cisplatin vegyület, a legelső, a cisplatina-diaminodikloro vegyület, amely még ma is a legszélesebb körben alkalmazott platina vegyület, és évente körülbelül 30 ezer ember köszönheti gyógyulását ennek a vegyületnek, és hát jelent ez több százmillió dolláros bevételt gyógyszergyáraknak. Mert ne felejtsük el, hogy a gyógyszergyártás az egy nagyon-nagyon jó üzlet a gyógyszergyáraknak. A fegyverkezés után a legjobb üzletet jelenti, és az üzleti szempont a gyógyszergyáraknak a tevékenységében nem elhanyagolhatóan jelentkezik. Ez nem érdemes behunyni a szemünket, amikor gondolkodunk ilyen dolgokon. Ez is egy olyan szempont, amit a gyógyszereknek a forgalomba hozatalánál, a gyógyszereknek a piacon való megjelenésénél igenis, mint szempontot figyelembe kell venni, és figyelembe is vesznek. Csak hát mondhatjuk azt, hogy hát mi ugye idealisták vagyunk, és hát ilyen piszkos anyagiakkal nem szabad foglalkoznunk, és hát a világ az tiszta, a világ az csak azért, az emberek azért vannak, hogy mindenki a legjobban éljen, mindenkinek a legjobbat adja. Igen, ez így általánosságban igaz is, de azért az világot azt az érdekek dominálják, és hát ez a gyógyszergyáraknak az érdeke, az bizony sok esetben nagyon meghatározó. Erről azok, akik gyógyszer kutatással foglalkoznak, nagyon sok dolgot mesélhetnének, de erre nem akarok különösebben időt fordítani. Tehát a cisplatin, ez a viszonylag egyszerű vegyület, ez nagyon jó eredményességgel alkalmazható a rák egyes fajtáinak a gyógyításában. Érdekes módon a transz származéka, amikor ez a két aminócsoport átellenesen helyezkedik el a fémion körül, ez nem hatásos, sokkal kevésbé hatásos, nagyságrendekkel, rosszabb hatásfokkal működik. Ezek kettes oxidációs állapotú platinát tartalmaznak, de itt ezen a táblán már láthatják azt is, hogy nem csak kettes oxidációs állapotú, hanem ilyen négyes oxidációs állapotú platina vegyület is alkalmazható a rák terápiájában. Min alapszik a működésük, a hatásuk ezeknek a platina vegyületeknek? Mindenki által ismert a DNS, és hallott már a DNS. A DNS, amely az emberi szervezetnek, a sejteknek az örökítő anyaga. amely egy kettőspirál formájában tartalmazza azt a genetikai információt, amely továbbítja a genetikai információt, amely vezet, adja tulajdonképpen a sejt osztódását. A normális, tehát az egészséges sejteknek az osztódását, meg a rákos sejteknek az osztódását is. A sejteknek, ennek a gyönyörű szép kettő spiráljához, amelyeknek ugye ismert talán sokak által felfedezésért, a szerkezetének a felfedezésért Nobel-díjat adtak. Ez a cis-platina vegyület, ez az érdekes szerkezetű platina vegyület, de egyszerű szerkezetű platina vegyület képes kapcsolódni mégpedig két molekula részletéhez, egymás mellett lévő molekula részletéhez képes így módon kötődni, vagy képes más módon keresztbe kötődni, képes egy platina, egy kloridja kicserélődésével kötődni, vagy képes egy fehérjén keresztül ilyenfajta kölcsönhatást kötődni. A lényeg az, hogy ezen kötés kialakulása révén ezt a szép kettős spirál réteget, ami tehát sejtosztódás révén a szaporodást, a sejtszaporodást eredményezi, azaz a kettős spirálnak a kettéválása, majd újra felépülése a komplementerekkel, a kiegészítő lánccal való újra felépülése, a replikációs folyamat vezet a sejteknek az osztódásához, a rákos sejteknek az osztódásához, a kontroll nélküli burjánzásához. Ezt képes megakadályozni úgy, hogy ezen platina komplexeknek a hozzákötődése, látják ezen röntgendiffrakciós képen, mennyire megváltoztatja azt a szép szabályos kettőspirál szerkezetet, ennyire szabálytalan szerkezetté alakítja. Láthatjuk ebből azt, hogy képtelenség az, hogy itt egy ilyen szabálytalan szerkezetnél a replikációs folyamat, tehát a spirálnak a kettéválása, és utána a komplementer szálnak a kiépülése, azaz a replikációs folyamat, a sejtosztódási folyamat, az megvalósulhasson. Azt hiszem belátható, hogy és ezen keresztül hatnak ezek a platina vegyületek. Hát persze a dolog nem ilyen szép és egyszerű és tiszta, mint ahogy az általában lenni szokott, mert hátránya is vannak ám ezen platina vegyületek alkalmazásának. Nagyon jól tudjuk, hogy ez a platina vegyületek kemoterápiás alkalmazása bizony nagyon súlyos és problémákat is vet föl, ugyanis nem specifikusak ezek a platina vegyületek, nem csak a rákos sejteknek az osztódását gátolják, hanem az egészséges sejteknek az osztódását is gátolják, ami súlyos mellékhatásokhoz vezet. Perifériás idegrendszerre hat, halláskárosító hatás jelentkezik, émeigés, hányás és a többi, ezek a nagyon súlyos mellékhatások, amely a platina vegyületeknek az alkalmazását kíséri. További problémát jelent a platina vegyületek alkalmazásánál az, hogy a platinafém az kölcsönhatásba léphet nem csak a DNS-nek a kettőspiráljával, hanem a szervezetben lévő egyes metalloenzimeknek, egyes fehérjéknek a szerkezeti részleteivel, és megbolygatja azoknak a normális működését. Tehát megzavarja a szervezetnek a normális funkcionálását, és ez megint csak mellékhatásokat eredményez, a vese és emésztő szerveket károsító hatása van ezeknek többek között ezeknek a platina komplexeknek. További problémát jelent a platina komplexek alkalmazásánál, hogy a rezisztencia alakulhat ki, tehát egyes rákféleségek egyes platina komplexekkel szemben idővel rezisztensé válnak, hatástalanná válik, új vegyület alkalmazása válik szükségessé a hatás eléréséhez, és az egyes platina vegyületek az nem mindenféle ráktípusra fejtik ki pozitív biológiai hatásokat, hanem csak egyes, tehát nem univerzálisak ezek a vegyületek. Ezek a problémák. Ez vezetett oda, hogy nem tudom, hogy az fiatalabb korosztály nem, de az idősebb korosztály emlékezhet rá, hogy hát amikor én egyetemista voltam, Kovács Ádám úrra, aki a rák gyógyításában nagyot alkotott, mint úgy vélte, hogy nagyot alkotott, a Celladam féle szernek a föltalálója, megtalálója volt, és ő például a kemoterápiát, mint rák kezelési módot biológiai hitlerizmusnak nevezte és hirdette előadásaiban. Hát kétségtelen, hogy vannak káros mellékhatásai, nagyon súlyos mellékhatásai vannak, mert nem specifikus az a kölcsönhatás, viszont kétségtelen, hogy ugyanakkor, ahogy mondtam, sok-sok tízezer ember köszönheti életét ezen platina vegyületek alkalmazásának. Mi a feladat? Új, specifikus vegyületeknek a előállítása, amelyek alkalmazhatóak a ráknak a gyógyításában. Ez az ábra mutatna néhányat a biológiai próbálkozások, kipróbálás alatt lévő, állatkísérleti fázisban lévő vegyületek köréből, amelyek látják, hogy nagyon sokféle vegyület van már, nem csak érdekes módon, ugye a szerkezetekben nem akarok nagyon mélyen a kémiába belemenni, nem csak cis származékok, tehát többféle vegyület van ezek között már. Sőt, nem csak platina vegyületek azok, amelyek rákellenes hatással rendelkeznek, hanem ha megnézik ezt az ábrát, akkor látják, hogy majdhogy nem, a perdus rendszer minden eleme bizonyos mértékű rákellenes hatással rendelkezik. Nézzék meg az elemeket. Csak egyet emelnék ki ezek közül, a ruténiumot, amely ruténium egyrészt azért emelném ki, mert fontos, mert az áttéteknek a gátlásában van jelentős szerepe és fiziológiai hatása a ruténium vegyületeknek, másrészt azért, mert egyes ruténium komplexeknek a klinikai fázis 2 vizsgálata éppen most az elmúlt hetekben kezdődik meg Olaszországban, kaptak engedélyt rá, hogy a fázis 2 vizsgálatok induljanak meg ruténium komplexekkel kapcsolatosan. Ennyit akarnék elmondani a platina vegyületekről, és akit esetleg jobban érdekel egyes terület, minden részterületről, amiről beszélni fogok, itt néhány internet csatlakozási lehetőség van, ahol további információkat találhatnak az egyes általam elmondott területekről, akiket ez jobban érdekelne. Lépjünk akkor tovább, és a nukleáris medicináról röviden. A nukleáris medicina, ahogy én említettem maguknak, fémtartalmú sugárzó izotópoknak a terápiás vagy diagnosztikai felhasználása, tehát radioaktív vegyületeket juttatnak a szervezetbe, vagy diagnosztikai, vagy terápiás céllal. Két különböző funkciója van, ugye, vagy diagnosztikai céllal, tehát kimutatni valamilyen elváltozást, döntően, ugye például a rákos elváltozását egy szervezetben, rákos sejtburjánzás kimutatása, amely időbeni kimutatás az jelentősen megjavíthatja az élet kilátásait egy megbetegedett ember esetében, vagy terápiás céllal, ugye ez a másik lehetőség, amikor a radioaktív sugárzóizotópot kifejezetten abból a célból juttatják a szervezetbe, hogy ott a sejtet, a beteg sejtet pusztítsa el. Az egészségeset ne, de a beteget igen. Két különböző feladat, különböző funkció, különböző izotópok alkalmazása válik szükségessé. Ha diagnosztikai céllal akarunk mi eljuttatni a szervezetbe izotópot, akkor rövid felezésre, tehát olyan izotópot kell eljuttatni a szervezetbe, amely csak rövid ideig tartózkodik a szervezetbe, utána kiürül, hogy a sugárzás, amit kibocsájt, az csak rövid ideig terhelje a szervezetet. Másrészről pedig a szervezetet ne nagyon károsító sugárzás legyen ez, gamma sugarat bocsásson ki, amely a legkevésbé károsítja a szervezetet. Az alfa és a béta sugárzás, két másik fajta radioaktív sugárzás, azok sokkal jobban károsítják a szervezetet. Ilyeneket ne bocsásson ki. Ilyen például ezek közül a technéciumnak, ennek a természetben ma már nem található elemnek a 99-es metastabilis izotópja, amely ennek a célnak megfelel, és tulajdonképpen nukleáris medicina jelentős mértékben épül ennek a vegyületnek a használatára. Másrészről pedig pozitron sugárzó izotópoknak az alkalmazása, a PET-ről, azt hiszem mindenki hallott a pozitron emissziós tomográfiáról, ezen alapszik igazából. Szerves vegyületek szén, nitrogén, oxigén, béta sugárzó izotópjait használják itt föl, amelyekkel nagyon jól tudják a metabolizmusban bekövetkező változásoknak a szintjét detektálni diagnosztikai céllal, például, hogy milyen mértékű változás van valamilyen elváltozás révén egy szervezetnek, egy sejtnek, egy szervnek a metabolizmusában. Tehát a technécium nagyon elterjedt, mint a nukleáris medicinában, mint diagnosztikai szer. nem csupasz technécium ionról van szó, amit alkalmaznak, hanem mint hogy ezek az ionok, fémionok, hogyha a szervezetbe bejuttatjuk őket csak úgy, mint ionokat, mint akármilyen fémiont, aminek az oldatát vesszük, amit akkor azok a szervezetben lévő fehérjékkel, enzimekkel kölcsönhatásba léphetnek, amelyek megzavarják annak a biomolekulának a szervezetbeli működését. Tehát úgy csupaszon nem alkalmazhatjuk, és nem alkalmazzuk, a szervezet védekezik mindig a csupasz fémionok ellen, hanem mindig azokat a fémionokat valamilyen szerves molekulába burkoltan tartalmazza. Ezt kell nekünk is csinálni, hogyha ilyen diagnosztikai céllal akarunk alkalmazni akármilyen fémet, akkor ezt be kell burkolnunk. Hát jelen esetben például a techníciumot, ezt a rádióaktív sugárzizotópot is beburkolják, és például ezt a előbb említett vegyület, ez nagyon kiválóan, ez a Cardolite fantázia néven forgalomba került vegyület, ez a szív izomban dúsulva föl, nagyon jól alkalmazható a szívben esetlegesen föllépő elváltozásoknak a detektálására. Ha nem diagnosztikai céllal, hanem terápiás céllal akarunk dolgozni, akkor károsító sugárzást kibocsátó izotópot kell alkalmazni, fémizotópot kell alkalmazni, tehát alfa vagy béta sugárzót, például ott van néhány felsorolva, megint csak be kell burkolnunk őket, például az ábrán látható ilyen aminofoszfonátokat alkalmaznak ennek a beburkolására, nagy termodinamikai stabilitású, kis kinetikai inertségű, gyakran ilyen komplexekbe burkolják, hogy ne szabaduljon ki, amíg a szervezetben tartózkodik ez a fémion, ott juttassuk el a fémiont, a fémkomplex formájában célirányosan oda, ahová nekünk kell. Erre megint vannak különböző módszerek, hogy hogyan lehet ezt elérni. Leginkább biológiai módszerek vannak, például egy antigén-antitest kölcsönhatás, vagy egy receptor-szubsztrát kölcsönhatás az, ami tehát egy kifejezetten biológiai specifitást biztosító kölcsönhatás az, ami nekünk lehetőséget ad, hogy azt a sugárzó izotópot oda juttassuk el, ahol mi kívánjuk, hogy a pusztítást létrehozza, ahol a rákos sejt például van, és csak ott sugározza az izotópot, csak ott dúsuljon föl, csak ott legyen ez a radioaktív izotóp, az egészséges szervbe ne menjen, mert azt nem akarjuk, hogy károsítsa egyébként a szervezetet. Amikor mi technécium izotópot akarunk alkalmazni, azonban, ahogy említettem maguknak, rövid élettartamú izotópra van szükségünk, amely csak rövid ideig tartózkodik az élet a szervezetben. Ezt nem lehet úgy alkalmazni, hogy azaz az orvos akarja a technéciumot alkalmazni, akkor megrendel ezt a technécium 6 órás felezési idővel dolgozik ez a technécium metastabilis izotópja. Ez kell nekünk. Megrendelem az izotópot az izotóptechnikai intézetből, ők leszállítják, és majd akkor alkalmazom. Mert mire ideér, addigra megrendelt izotópnak gyakorlatilag elbomlott. Ezt ott kell előállítani a helyszínen. A beteghez közel ott kell előállítani azt a vegyületet is, amit én a betegnek be akarok adni a diagnosztikai célból, és ehhez fejlesztették ki ezt a kis hordozható nukleáris generátort, amely ott a helyben állítja elő a molibdénnek ebből a vegyületéből, amely bomlik bétasugárzással erre a technécium vegyületre az izotópot. Teljesen steril körülmények között ebben a berendezésben elő lehet állítani azt az előbb már bemutatott vegyületet, amit én mutattam, azt a Cardolite vegyületet például. Be lehet adni onnan injekciós tűbe felszívható, a betegnek beadható, és a detektálás megvalósítható. Tehát a technika, a technológia ennyire korszerűen megvalósítja, alkalmazkodik tulajdonképpen a feladatnak a megvalósításához. Itt volna azonnal injektálják, és utána a gammasugárzást detektálva detektálják az elváltozást a szervezetben. Megint csak egy cím, ami az interneten további információnak tartalmaz a nukleáris medicinával kapcsolatosan. Kontrasztanyagok. Az elektromágneses sugárzásnak és a szervezetnek a kölcsönhatása, tehát a különböző szöveteknek a kölcsönhatása, az meglehetősen régóta ismert, hogy diagnosztikai céllal felhasználható. A röntgen sugárzásnak a alkalmazása régóta ismert, röntgen diagnosztikai vizsgálaton mindannyian estünk már át. Valószínű, hogy kevesebben használtak ástekát olyan röntgendiagnosztikai vizsgálaton, ahol valamilyen kontrasztanyagot is használtak, azért, hogy a kép, az a röntgen kép kontrasztosabb legyen, tehát egy élesebb képet kapjanak. Ilyenkor a röntgendiagnosztikában valamilyen nehéz elem vegyületét használják. Aki gyomorröntgenen esett át, gipszkását, nem tudom, van a társaságban olyan, fiatalok között kevesebben szoktak lenni, gipszkását már ihatott, az bárium szulfát. A báriumról tudhatják azt a bárium vegyületekről, hogy meglehetősen mérgező. De a bárium szulfát nem, mert a bárium szulfát az egy rosszul oldódó vegyület, az nem tud felszívódni a szervezetben, az a semmi gond nincsen, viszont mint nehéz fém vegyület, kiválóan alkalmazható, mint röntgen kontrasztanyag. Az ér festésben, tehát az ér vizsgálatokban pedig egy triód vegyületet használnak, szerves triód vegyületet használnak röntgen kontrasztanyagként. Sokkal korszerűbb diagnosztikai vizsgálat, ugye az NMR vizsgálat, amely nem bocsájt ki káros ionizáló sugárzást, így nem károsítja a szervezetet. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy még mielőtt erről beszélnék, csak egy a szóhasználatnak a tisztázása érdekében a CT, ez is megint elterjedt, és a CT-ként a gyakorlatban általában a röntgen, tulajdonképpen a röntgen tomográfiát szokták hívni, amikor röntgen sugárzást használnak, de a CT igazából az komputer tomográfiát jelent, amely csak egy leképezési módszer. Tehát azt jelenti, hogy a szerveknek a keresztmetszeti leképezésében egy számítógépes módszer, hogy egy sokszoros felvételt tudunk készíteni a szervekről, egy adott szervről, annak a metszeteiről. Így lokalizálni tudjuk sokkal jobban, sokkal pontosabban, hogy hol van elváltozás. Ennek a rövidítése, és ez a komputer tomográfia, és ezt alkalmazhatják akár röntgensugár alkalmazásánál, akár NMR vizsgálatokban. Tehát az NMR kontrasztanyagoknál, az NMR vizsgálatoknál pedig azon alapszik tulajdonképpen a módszernek az alkalmazása, hogy ugye ez a berendezés, amit használnak, hogy mérik a sejtben lévő víznek, a víz protonjainak, ugye a víz két hidrogén iont tartalmaz, annak a mágneses térben való viselkedésének a sajátságait. Ennyi elég is róla, és azt megfigyelték, hogy az egészséges sejteknek és a elváltozás, például rákos elváltozás mutató sejteknek a protonoknak a mágneses térben való viselkedése az eltér egymástól. Az, hogy most milyen tulajdonsága, igazából nem érdekel annyira bennünket. Ezt mérik. És ebből tudnak következtetni arra, hogy hol van elváltozás. Na most itt megint a kémia ott jön be, ott tud segíteni, hogy kontrasztosabbá tudja tenni a képet az egészséges és a kóros sejtváltozások között úgy, hogy ezt a egészséges és kóros sejtek protonjainak a mágneses viselkedésében lévő különbséget felerősíti úgy, hogy olyan fémeket, fémvegyületeket alkalmaz, amelyek befolyásolni tudják ezt a mágneses sajátságnak a viselkedését. Ilyen például ezek a kontrasztanyagok, például a gadolénium. Magáért a módszernek és a módszernek az alkalmazásáért egyébként, mint látható az ábrán, 2003-ban fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat adtak. Nem egy kis jelentőségű módszerről van szó, hogyha Nobel-díjat adtak érte, de hát nagyon jól tudjuk, hogy ez a diagnosztikai módszer nagyon nagy sikerrel alkalmazott ma az orvostudományban. Gadolinium vegyületeket alkalmaznak, tehát kontrasztosabb a képnek a kontrasztosabbá tételére. Megint a problémát mi jelenti? Az, hogy a gadolinium kölcsönhatásba lép azonban mindennel, ami az útjába esik. Komplexbe kell vinni, be kell burkolni. Olyan komplexbe kell vinni, amiből nem tud kiszabadulni addig, amíg a szervezetben tartózkodik. Megint néhány típusú vegyület, amely komplexek, ezek a komplex képzőszerek, ezek a vegyületek, amelyeknek a gadolinium komplexeit az ábrán látható, ezek forgalomban lévő szerek. Tehát ezeket alkalmazzák, mint kontraszt, mint ugye ez az MRI, ez a Magnetic Resonance Imaging-nek a rövidítése, kontrasztanyagok tulajdonképpen, tehát használják őket a mindennapi klinikai gyakorlatban ezeknek a komplexeit. Az, hogy ezek valóban jók, és nem engedik ki azt a gadolíniumot, a vegyületéből, nem engedik azt, hogy az útjába lévő szerves molekulákkal, biomolekulákkal kölcsönhatásba lépjen, és ott kárt okozzon, azt mutatja a következő ábránk, az, hogy a szabad gadolinium ion, az gyakorlatilag állatkísérletről van szó, a legfelső ábra, az két hét múlva, az tulajdonképpen 100%-a, majdnem 99,9%-a még a szervezetben van, nem ürül ki. Ugyanakkor ezek a komplexek, amelyeket én bemutattam maguknak, ezek már egy tized logaritmikus a skála, ezek 10%-okat tartalmaz, 99,9%-uk már kiürült a szervezetből. Tehát nem engedték ki a gadolíniumot, jól kiválasztódnak a vesén keresztül, a vizelettel eltávoznak a szervezetből, nincs lehetőség arra, hogy kárt okozzanak. A gond az különben ugyanis, hogy ezekből viszonylag ahhoz, hogy jó kontrasztos képet kapjunk, elég sokat kell bevennie az illetőnek, egy olyan néhány gramnyi mennyiséget kell bevenni, hanem beadni a injekció formájában az illetőnek. Tehát nagy mennyiséget adnak be, de ennek 99,9%-a kiürül a szervezetből, rövid idő alatt, viszonylag rövid idő alatt, és nem bántja a szervezetet. Ez az előnye és a nagy pozitívuma ezek alkalmazásának. Mi a cél, és mi a jövő, a kutatásoknak a feladata ma? Hát olyan komplexeket kéne előállítani, amelyek megint csak nem mindenhová jutnak el például a véráram útján, hogy a vérbe adják be általában ezeket, hanem csak oda, abba a szervbe, amelyeket vizsgálni akarunk. Tehát szervspecifikus gadolinium komplexeket akarunk előállítani. Néhány példa van itt ezen az ábrán föltüntetve. A DTPA-nak mindegy, hogy micsoda, az a piros nyilak mutatják azt, hogy hol, milyen koncentrációban halmozódik föl. Azt látjuk belőle, hogy a DTPA különösebb felhalmozódást nem mutat. Gyakorlatilag a DTPA-nak a teljes mennyisége a testnedvekben a beadás után 2 órával az izomban található meg. Olyan nagy előnye annak, hogy az izomban van, nem jelent igazából nekünk, mert nem akarjuk azt vizsgálni. A következő komplex, egy másik komplex, az jó volna, mert látjuk, hogy a felhalmozódása viszonylag nagy a csontban. És a csontban való fölhalmozódás a csontráknak a kimutatásánál, áttétek detektálásánál nagyon jó és nagyon fontos dolog volna. A gond az, itt megint egy, hogy van egy kis bibi, mint általában szokott lenni, mindig van valami gond valamivel, hogy nagyon nagy negatív töltésű ez a komplex, és ez nagyon megterheli, hogyha ebből beadnak néhány gramot, ez nagyon megterheli a ozmotikus sajátságait a biológiai folyadékoknak, és ezzel megint vigyázni kell. De azért, hogy jót is mondjak, egy semleges komplex is van, ez a, amit most látunk, amely semleges, nem okoz ozmotikus terhelést, viszont látjuk azt, hogy a májban kiváló a fölhalmozódása, mint májban alkalmazható diagnosztikai szer, kontrasztanyag nagyon jól alkalmazható ez a komplex, és alkalmazzák is ezt a komplexet. Megint csak némi információ, forrás, ahol akit valami érdekel, további ismerethez juthat. Terápiás szerek. Sok terápiás szer van, tehát említettem már az elején, sok olyan szer van, amit alkalmaznak a gyógyászatban. Egyik ilyen eléggé általános, egy kicsit könnyebb területhez érkezve, például a gyomorsav megkötő, és hát ezzel együtt egy kicsit az már nehezebb gyomorfekély elleni szerek. Gyomorsav megkötőként mindenki ismeri a régóta alkalmazott és legegyszerűbb szódabikarbónát, ami a patikában kapható volt. Nem túlságosan nagy hatékonyságú, mert a puffer kapacitása kémikus lévén ettől nem tudok elvonatkoztatni, hogy néhány kémiai kifejezést ne használják. Tehát a gyomorsav megkötő képessége, a sav megkötő képessége, bocsánat, az nem túlságosan nagy, nem egy hatásos szer, és hát amellett hát a fejlődő széndioxid miatt az büfögést okoz, ami meg nem kellemes. Helyette Elterjedten alkalmaznak rosszul oldódó kálcium, magnézium, karbonátokat, hidroxidokat, oxidokat. Elterjedten alkalmaznak alumínium és bizmut vegyületeket. Az alumíniumnak, bizmutnak jó a puffer kapacitása, nagyon sok savat képes megkötni, fajlagos mennyiségre vonatkoztatva, tehát egységi mennyiségre vonatkoztatva. Az alumíniummal van egy kis baj, az alumíniumról azért az utóbbi évtizedekben kiderült, hogy azért nem minden, nem teljesen jó az alumínium. Az alumínium egy kicsit toxikus. Helyette ma sokkal inkább alkalmazzák a bizmutot, bizmutvegyületeket, amely bizmutvegyülettel kapcsolatosan az első ismeret, amit valaki, ha a tudománytörténettel egy kicsit foglalkozott, ókorból származhat, mint fehér festéket, illetőleg púdert használták ezt a egyébként jó puffer kapacitású, ilyen hidroxohidas, érdekes szerkezetű vegyületet. Ez egyébként sok savat képes megkötni már maga ez a vegyület is, úgymond, mint gyomorsav megkötőszer használható. Mi a baj az alumíniummal? Csak röviden, azért, mert ezzel foglalkoztam valamikor, kicsit részletesebben, néhány szót az alumíniumról. Az alumínium terhelés a civilizációval, illetve az urbanizációval, az emberi szervezet alumínium terhelés a civilizációval, urbanizációval emelkedett meg, mert itt néhány forrás van, ami az alumínium terhelését egy egészséges szervezetnek megemelheti. Vízkezelésben alkalmazhatják savaseső alumínium terhelést jelenthet a természetből. Élelmiszeripari adalékanyagként használhatják. Az alumínium edényekkel jelentős mennyiségű alumínium kerülhet a szervezetbe. Gyógyszeripari, gyógyszerek kozmetikumként alkalmazhatók, ugye, mint említettem, gyomorsav megkötőkben alkalmazhatják. Pufferelt gyógyszerekben, például az aszpirin, vagy ilyen típusú vegyület, amely savas tulajdonságú, ezért, hogyha bevesszük, akkor sav terhelést okoz a szervezet számára, puffert adnak mellé, például ilyen aszpirin mellé adták, de dezodorok alumínium vegyületet alkalmaznak, mert egy rosszul oldódó alumínium oxid vegyület révén elfedik azokat az izzadságmirigyeket, amelyek adják a kellemetlen testszagot. Tehát ezek mind megnövelték az alumínium terhelést, és ez okozta azt, hogy ez a megnövekedett alumínium terhelés az élő szervezet számára, egy normálisan működő szervezet számára nem, de egy nem teljesen normálisan működő szervezet számára, mind az agyban, a vérrendszerben, a csontrendszerben elváltozásokat eredményezhetett. Nem akarok erre kitérni, mert egy normálisan működő részleteiben, egy normálisan működő egészséges szervezet meg tud birkózni ezzel az alumínium terheléssel. Azért azt megjegyezném, hogy nem véletlen az, hogy a vas- és edényboltokból az alumínium készletek, az alumínium edények eltűntek. Ma már nem talál senki alumínium edényt gyakorlatilag, az alumínium kuktát már nem lehet találni. Ma már mindenütt rozsdamentes acélkuktát árulnak. Amikor mi fiatalok voltunk, akkor alumínium kuktát árultak csak. Ma már azt elvétve lehet kapni. Sehol a világon nincsen ilyen. Szóval nem véletlen az, hogy ezek az eszközök elkerültek. Az sem véletlen, hogy az alumínnyal kapcsolatos ilyen irányú kutatások viszont az utóbbi évtizedben meredeken lecsökkentek. Mert ez az alumínium, az egy nagyon fontos elem, és az alumíniumot nagyon nagy ipari lobby, amely támogatja az alumíniumnak az alkalmazását. De ez megint olyan dolog, amit nem különösebben érdemes részletezni. Mert nem ez a beszélgetésünknek a tárgya. Helyette sokkal jobb a bizmut. A bizmut jó, a bizmutot még nem bántotta senki. Bizmut vegyületek, mint gyomorsav megkötők és fekélyellenes szerek nagyon jó hatásfokkal alkalmazottak. A bizmut citrátnak ez a vegyülete, ez a polimer szerkezetű vegyülete, ami ott a ábrán látható, kiválóan alkalmazható, mert mint mondtam, ezek ilyen hidroxohidak révén, tehát tele van ilyen oxid-hidroxid hidakkal, képes a savval reagálni, a gyomorsavval, a sósavval reagálni, és megkötni azt a sósavat, tehát gyomorsav megkötőként működik. Ugyanakkor viszont mint fekélyellenes szer is működik, mert beborítja ezen réteges szerkezeténél fogva a gyomorfekélyt, és így megvédi a savnak, a gyomorsavnak a irrigáló hatását, az irritáló hatásától. Egyébként és még azt is kimutatták, hogy baktériumölő hatású, és a fekélyek kialakulásában szerepet játszó helikobakter baktériumoknakkal szemben baktériumölő hatású, ezért megint Nobel-díjat adtak 2005-ben. Újabb internet cím, ahol információhoz lehet jutni. Kelátterápiáról beszélnék röviden. Mondtam, hogy a kelátterápia mi? A szervezetben feleslegben előforduló fémeknek, fémfölöslegnek az eltávolítására alkalmazott módszer. Sok esetben előfordulhat az, hogy valamilyen betegség, akár genetikai elváltozás, akár valamilyen terhelés folyamán, mondtam az előbb, az alumínium terhelés megnőhet a szervezet számára, az alumínium felesleget el kéne távolítani a szervezetből. Vagy kelátképzők alkalmazásával, tehát olyan vegyületekkel, amelyik azt a fémet specifikusan megköti, és vegyület formájában eltávolítja a szervezetből. Mondjuk a vizeleten keresztül, vagy a székleten keresztül, kívül a szervezetből lehet alkalmazni. Tehát ez megint ezt hívják kelátterápiának. Ez egy nagyon jelentős alkalmazása volna a felesleg betegségeknek a gyógyításában. Mi jelenti a gondot? A gondot az jelenti, hogy nekünk olyan vegyületek kellenek, amelyek a fémet specifikusan képesek kötni, tehát csak az adott fémmel lépnek kölcsönhatásba. A szervezetben lévő egyéb fémekkel nem. Nem borítja föl a szervezetben lévő egyéb létfontosságú fémeknek a háztartását. Ez viszont nagyon nehéz. Mert a kölcsönhatás, amit kihasználunk mi, az általában nem specifikus, hanem szelektív csak. A szelektív pedig egy elem csoportra való azonos hajlamot jelent. A feladat nekünk az, hogy olyat találjunk, ami specifikus. Hát lehet találni, csak nem könnyű, de hát ez a gyógyszerkutatásnak a feladata. Például a béta-talasszémia egy vasfölösleg betegség, amely a mediterrán égövben előforduló betegségről van szó. Vasfölhalmozódást jelent, egy örökletes betegség, tulajdonképpen a vörösvértesteknek a képződésének egy genetikai károsodása. Rossz vértest képződés megy a szervezetben, nem használható, nem jó igazából a oxigén szállításra az így képződő vörösvértest. Mit lehet csinálni? Pillanatnyilag az egyedüli dolog az, hogy hát le kell cserélni, rendszeresen kell a vért cserélni. Ez viszont gondot jelent annyiban, hogy a szervezet egy borzasztóan jól szervezett valami rendszer, és például, amikor lebontja a hemoglobint, akkor a hemoglobinnak csak a fehérje részét bontja le, és üríti ki a szervezetből, a vas részét, amit neki energiabefektetéssel a környezetből föl kéne venni, hogy pótolja, azt nem szokta, nem bontja le, hanem azt tárolja a szervezetbe. Na most, hogyha mi állandóan vércserét alkalmazunk, és kell, hogy alkalmazzunk, hogy életbe tudjuk tartani ezt a paciens, aki ebbe a betegségben szenved, akkor a vas fölhalmozódik, mert a beteg termelt, a szervezet által termelt beteg hemoglobinnak a vasa ott marad a szervezetben. Nem ürül ki. És amíg egy normális szervezet az tartalmaz körülbelül 4-6 gramnyi vasat, addig ezekben az emberekben az ismételt vércsere alapján 20 éves korukra fölhalmozódik 20-40 gramnyi vas. És ebbe belehalnak. Ezt nem bírják ki, ezt a vas terhelést, ami bennük van. Egyedüli lehetőség az, hogy el kell távolítani ezt a fölhalmozódott vasat. Kell egy olyan valami, amivel ezt meg lehet csinálni, egy olyan vegyület. Van ilyen vegyület, például ez a hosszú szerves molekula, amely a szervezet számára szervezetbarát. Ez egy fehérje típusú molekula. Ez jó, amely nagy szelektivitással, nagy specifitással köti a vasat, vizeleten keresztül ki tudja üríteni. Egy gond van vele, hogy nem igazából jó gyógyszer, mert egyrészt csak injekció formájában adagolható, tabletta formájában nem, gyomron keresztül, mert fehérje révén a szervezetben lévő enzimek azonnal elbontják, nem jut el oda, hova kell. Másrésztről pedig drága. És hát azokban a déli égövi, mediterrán országokban, nem Olaszországra kell gondolni, hanem Tájföldre, Burmára, meg és a többi, hát bizony ezeket nem tudják megfizetni az ott lévő betegek. valami szájon keresztüli, olcsó, szintetikus gyógyszer kellene, van. Ilyen egyszerű vegyületek, ez a piridinon származék, hát muszáj a nevét mondanom, mit csináljak, hát úgy néz ki, ott van a táblán. Illetőleg ez a triaza származéknak nevezett, oda van írva, ezek jók, mert kötik nagy stabilitással, szelektivitással, specifitással a vasat, és ki tudják üríteni a vesén keresztül a vas fölösleget. Bevezetésük a gyógyászatban ennek a másiknak, a Novartison keresztül ez nagyon-nagyon előre haladott állapotban van. Többet a kelátterápia, nagyon sok alkalmazási lehetősége van, de ezt az egyet emeltem csak ki, a vas fölösleg eltávolításban játszott lehetőségét, szerepét. Még egy terület van, amiről beszélni gondolok maguknak. Ez megint csak egy olyan terület, amelyiket bármikor abba tudok hagyni, mert ezzel foglalkozom is, ott a tanszéken foglalkozunk néhányan. A inzulin utánzó tulajdonságot mutató vanádium komplexek, illetve nem csak vanádium komplexek, hanem egyéb más fémkomplexeknek a lehetősége is. Ugye a cukorbetegségnek a nehézségeiről, fontosságáról, problematikájáról mindannyian tudunk, hiszen a diabétesz az egy meredeken emelkedő és elterjedő betegséget jelent. Ugye a világon most úgy 2006-os adataim vannak, 2006-ban körülbelül a 250 millió ember az, aki a diabétesznek, tehát a cukorbetegségnek valamilyen formájában, egyes vagy kettes típusában szenved. Ugye két típusa van, az egyik az örökletes típusú, amely inzulin hiányt jelent, a másik a kettes típus, amely nem inzulin függő diabétesz jelent, amely általában nem örökletes betegséget jelent, hanem a környezeti ártalmak folyán fordul elő, és hát megfigyelték azt, hogy ezek egyes vanádium, olyan egyszerű vanádium vegyületek, mint a vanádium 4 szulfát, vagy a nátrium vanadát, amely ott van, a kémikusok tudják, ott van a szerves, vagy a szervetlen kémia laboratóriumnak a polcán, azok csökkentik a vérnek a cukorszintjét, a vércukorszintet, tehát csinálják tulajdonképpen ugyanazt, mint amit a inzulin képes csinálni. Erre tulajdonképpen 1979-ben voltak in vitro és 85-ben in vivo pozitív eredmények. Azóta nagyon sok vanádium komplexet állítottak elő, és vizsgáltak, biológiailag teszteltek. Itt van néhány ezek közül, ennyi bőven elég róluk. Úgyse tudjuk megjegyezni őket, nem is kell megjegyezni őket. A biológiai vizsgálatok is nagyon eredményesek voltak, viszonylag kis koncentrációban mutatná ez a koncentráció függvényében a biológiai hatást, a kontroll és az inzulinhoz viszonyítva a komplexeknek a in vitro sejttenyészeten való hatásosságának az eredményét, hogy nagyon jó hatásfokkal csökkentik, kis koncentrációban, ez millimol koncentrációt jelent, azt jelenti, hogy ez egy millimol, tehát egy millimol alatt hatásosak ezek, jó, különböző vanádium vegyületeket jelentenek, jó hatásfokkal képesek az inzulin, tehát az inzulin tulajdonságát okozni, a vércukorszintnek a csökkenését előidézni a máj, illetve az izomsejtekben. Hogyan? Nem mindenben ismert a működésnek a magyarázata, és amit én most el fogok itt mondani, az sem teljesen igaz, viszont szemléletes. Meg lehet érteni rajta azon keresztül mindenki számára. Az egyszerű hallgató, néző számára is világos. Ezért mondom ezt el, bár mondom, hogy egy szakértő azt mondja, na de hát ez butaság, hát a 1998-as, nem tudom én, milyen irodalomban megírták, hogy ez nem igaz. És igaza van. Nem alátámasztott mindenben ez az általam elmondott dolog, viszont világosan megmagyarázza, hogy mind keresztül hat, és hogyan hat úgy általánosságban. Aztán részleteket tekintve persze a valóság ennél sokkal komplexebb, összetettebb, de ez nem érdekel bennünket annyira, hogy valami képünk ne alakulhasson ki a dologról. Az inzulin hogyan hat? Az inzulinnak a sejtfalban van egy inzulin receptor, amely inzulin receptor egy tirozin kináz nevű enzim. Amikor az hozzá kapcsolódik, ez az inzulin, akkor ez a tirozin kináz, ez megfoszforilálódik, tehát egy foszfát csoport, ott az a foszfát csoport a sejtben, az megköt ehhez a molekulához, ehhez a receptorhoz. Ennek hatására a glükóznak a útja a sejtbe az egyszerűbbé válik, tehát megvalósul az, hogy a sejt képes lesz a vérből a cukrot fölvenni. A izomsejt, májsejt, ahol a cukornak a metabolizmusa tulajdonképpen megtörténhet. Tehát a vércukorszint csökkenhet, mert a sejt, a glükózlebontó sejtek képesek onnan a glükózt átvenni. Másrésztről pedig a cukorlebontó sejtekben pedig a cukornak a metabolizmusa megtörténik, mert beindul ezen foszforiláció révén egy nagyon bonyolult reakciókaszkád, amely megint tartalmaz egy csomó foszfát csoport részvételével lejátszódó folyamatot, amelynek eredményeképpen a glükóz metabolizálódik, és végül széndioxidra és vízre bomlik. Így hat tulajdonképpen, úgy nagyjából, durván az inzulin. Ez az egyik, ez az alap koncepció. És mit csinál a vanádium? Hát a vanadátról ismert az, hogy a vanadát, ez a vanádium, ez foszfatáz. Tehát gátolni képes a foszfát csoportnak a hidrolízisét. Tehát mit csinál? Csinálja azt, hogy ezt a folyamatot, hogy ez a tirozin kináz, ez foszfát csoportot tartalmaz, azaz mindez a folyamat, hogy a glükóz áramlik be a cukorlebontó sejtekbe, másrészt pedig a cukornak a metabolizmusa történik, ez inzulin távollétében is folyik. Ezt képes csinálni. Tehát nincs inzulinunk, az inzulin receptor látják, hogy üres, nincs inzulin, mert a cukorbetegség esetében az inzulin receptor, az inzulin, a kettes típusú cukorbetegség esetében az inzulin receptor nem képes az inzulint kötni. Tehát nem működik normálisan az egész biológiai rendszer, de a vanadát, mint hogy gátolja ezen foszfátnak a lehasadását, amelyeket a foszfatáz egy enzim a sejtben elvégezne, és bezárná nekünk a glükóznak a sejtbe való bejutásának a lehetőségét. Nyitva marad ez az út, és folyamatosan folyik a glükóznak a sejtbe való bejutása, és a glükóznak a metabolizmusa. Azért, mert ez az enzim gátolva van, hogy ez itt megszűnne ez a foszfát receptor kölcsönhatás. Ennek egy másik lehetősége, ami meg pláne nem igaz, de azért nagyon szép az elgondolás, hogy nézzék meg a hasonlóságot, ez a foszfát, ez meg a vanadát. Hát teljesen ugyanolyan, ugye? Mindenki felfedezi azt a hasonlóságot, a szerkezeti hasonlóságot. Egy különbség van, hogy a P betű ki van cserélve V betűre. Igen? Hát ez a vanadát képes nem megfoszforilezni, hanem megvanadilezni azt a receptort. Arra viszont már nem hat nekünk az enzimünk, nem tudja ezt lebontani. Tehát hosszabb ideig nyitva marad az út arra, hogy a glükóz bejusson a sejtbe, és folyjon normálisan a glükóznak a lebontása. Ez a következő lehetőségünk volna, ez volna egy másik lehetőség a glükóz lebontására. Hát tulajdonképpen én ennyit szerettem volna elmondani, és azzal zárnám, hogy mit fejlődött az elmúlt 20 évben ez a terület. 1979-ben olvasható volt ez R.G.P. Williamsnek, ezen tudományterület egyik atyának a művében. Ez az idézet, hogy amikor indult a orvosi gyógyszerészeti kémiának a fejlődése, hogy a szerves vegyületek mellett a szervetlen vegyületek is kezdtek elterjedni, mint gyógyszermolekulák, és hát 20 évvel később, egy másik összefoglalóban, már egy sokkal komolyabb, összetettebb, az ismereteknek egy tárházát azért magába foglaló megállapítás volt tehető, hogy Mi az, amit csinálnunk kell? Amit csinálnunk kell ahhoz, hogy megnyerjük az orvosoknak, a gyógyászattal foglalkozó embereknek, a toxikológus szakembereknek a figyelmét, az, hogy ezeknek a vegyületeknek sokkal inkább ismerjük meg az élőszervezetekben való reakcióit, átalakulásait, mert ezen keresztül válhatnak ezek sokkal szélesebb körben gyógyszerekké. Ezzel zárnám, ezen az úton vagyunk most, és hát ez a fejlődésnek az útja. És köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük professzor úr előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bari Ferenc professzor úr, az Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi tanára tartja meg Agyunk vérellátása, a neurovaszkuláris egység szerepe című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!